Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepére, igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes második könyvében a 33. fejezet 17. versétől a 23. a következőképpen. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr, van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, innen szeretne felkerülni a dicsőség táblára. Nem feltétlen az olimpiára kell gondolnunk, de most vallásos oldalról, hogy másképpen lehetne ezt leginkább elérni, mint úgy, ha megpillanthatnánk Isten dicsőségét, ha megismerjük az ő fenségét. És a mai napon különösen is ki kell emelnünk, hogy Szent Háromság ünnepe van, tehát a Szent Háromság egyik az Isten dicsőségéről, fenségéről és ismeretéről szólhatunk. Aki pedig szeretné meglátni a Szent Háromság dicsőségét, annak most mint egy Isten azt mondja, hogy hát álljon oda Mózes mellé a kősziklára. Aki szeretné meglátni az igazi dicsőséget, az álljon oda Jézus mellé a Golgota sziklájára. Van itt hely még bőven. Nem telik be úgy, mint akár a Reménység Fesztivál számára, a sportaréna, vagy más rendezvények helyszínei, bármilyen nagyok is legyenek mondjuk a közelgő londoni olimpia stadionjai, vagy éppen az egyház leghatalmasabb katedrálisai. Van itt még hely, még oda lehet állni a sziklára sokaknak. Oda lehet állni, ahogy Mózes is megszólítja Isten, miután elmondja neki, hogy hát kedvet találtál előttem. Megteszem, mert megnyerted jó indulatomat. De aztán óvakodnunk kell attól, hogy ez könnyen művé ne tegyen. Nehogy úgy képzeljük, hát akkor mi már úgymond sínen vagyunk. Isten számára mi már rendezett életben vagyunk, vagy ha úgy tetszik, akkor bevágódtunk nála. És Mózes úgy látszik, hogy még többre vágyik ennél, amit Isten adott neki, van benne egyfajta dicsőségvágy. Szeretne felkerülni a dicsőség táblára. Hát nem magát akarja ugyanezzel magasztalni, de mégiscsak szeretné megpillantani a mindenható dicsőségét. Szeretné, hogyha valami módon megerősítést nyerne az ő élete is, hát mindenek előtt az a szolgálata, amelyet Isten adott számára, hogy vezesse a népet, először ki Egyiptomból, aztán, hát, ha úgy tetszik, végig a pusztai vándorláson, és amire már az ő életében nem kerül sor, de vezesse legalább a küszöbig, hogy utána majd Józsué bevezesse a népet. És ezért, mivel neki ilyen nagy feladata volt, nem szükséges elítélnünk őt ilyen vágyak miatt, vagy azt mondani, hogy hát egy kicsit elszaladt alatta a ló, hiszen valóban rendkívüli a feladata. Kiemelkedő személy volt Isten terveiben, ilyen értelme nem csoda, hogy szerette volna színről színre látni az Urat. Mert hát ez egy nagyszerű élmény lehet, Isten színről színre látni, megismerni őt, megismerni az ő fenségét. És ugyanakkor mindjárt ki is derül, hogy ez egyúttal veszélyes és pusztító dolog tud lenni. És éppen ezért van az, hogy Isten nem enged ilyen egyszerűen a kívánságnak, mondhatjuk így is, hogy Isten az ő látását fenntartotta az örök élet számára. A dicsőség tábla mellett a névtábla is fontos lehet a számunkra, így hát az sem lebecsülendő, hogy amikor Mózes látni szeretné Isten dicsőségét, akkor válaszul ő arról biztosítja, hogy elvonultatja előtte a fenségét, és kimondja az Úr nevét. Mint egy felmutatja a névtábláját. Amikor egy ajtót látunk névtáblával, akkor abból megtudjuk, hogy ki is az, aki abban a lakásban lakik, vagy ki is az, aki abban az irodában dolgozik. A Szent Háromság egyik az Isten pedig ezt írta ki névtáblaként, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Isten neve az ókori bibliai szemléletben azonos magával Istennel, ezt talán mindannyian tudjuk. Így hát neve a fenségét, a mindenhatóságát fejezi ki. És ezért is viselkedtek olyan érdekesen a zsidók, amikor a héber biblia másolásakor Isten nevéhez, a Jahve, az Úr szóhoz, annak a négy mással hangzójához érkeztek. Mert mielőtt az írás tudók leírták volna ezt a nevet, előtte elmentek és megfürödtek, tiszta ruhát vettek fel, megmosták a tollat, amivel írtak, és friss tintába mártották, és így álltak neki a négy betű leírásának. És ennél is több, hogy nem csak a leíráskor viselkedtek különösen, hanem az olvasáskor is. Amikor olvasták a szöveget, akkor az olvasók sosem kísérelték meg kiejteni az Úr nevét, hanem tisztelten lehajtották a fejüket, és azt mondták, hogy a név. És azt gondolhatnánk ebből, hogy amikor Isten Mózesnek azt ígéri, hogy kimondja előtte az Úr nevét, a nevet, akkor mindennél nagyobb ajándékot adott. És bár igaz az, hogy a legnagyobb tisztelet Isten nevét övezte a zsidóságban, Isten mégis azt mondta, hogy az én igémet a nevem fölé magasztalom. Azt mondta, hogy ő az igét még többre tartja, mint a nevét. Nem mintha persze a kettőt annyira szét lehetne választani, hiszen valójában éppen igében adja tudtunkra, hogy mi is a neve. És azt mondja most, hogy kegyelem és irgalom. Az ítélet helyett Isten kegyelmet ad. Ezért kell megtagadni azt a kérést, amit Mózes kíván, mert bizony sokszor megesik velünk, hogy amiért imádkozunk, az valójában ártalmunkra lenne, hogyha teljesülne. És ezért sokszor mást kapunk, mint amit kérünk, és boldog az a hívő, aki ezt megérti, és aki éppen ezért örülni tud Isten ajándékának, és nem azon dolog, hogy tehát nem azt kaptam, amit kértem. És így lesz Mózesnek is a halál helyett életben része, éppen azáltal, hogy bár nem láthatja Isten arcát, de az Úr kimondja előtte szent nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. És olyan érdekes az, hogy az Úr nevének kimondása az ő kegyelmét állítja elénk. A név a személyt jelenti, annak a lényegét jelenti, tehát Isten lényege ezek alapján a kegyelem. Ez az irgalom lehet mindazoké, akik saját kívánságaik helyett tudnak inkább Isten ajándékaira figyelni. Hát nem a hősök kapják mindezt, még csak nem is a hithősei, akik kiérdemlik vagy kiharcolják maguknak, hanem Isten annak kegyelmez, akinek akar, és annak irgalmaz, akinek akar. Teljesen önhatalmulag dönt a saját belátása szerint, nem lehet ezt kierőszakolnunk vagy kiérdemelnünk, csak annyit tudunk, hogy például Mózes megnyerte az ő jó indulatát, a fáraót pedig pusztulásra rendelte. És tovább nem is tudunk behatolni a Szent Háromság Isten titkaiba, és éppen ezért kár is feszegetnünk azt. Nem tudjuk, hogy miért szereti Jákobot, és miért veti el Ézsaut, vagy még korábbra menve miért Ábel áldozatára tekint, és Kainéra nem, nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy kegyelmez, akinek kegyelmez, és irgalmaz, akinek irgalmaz. És éppen ezért a legfőbb kérdésünk az lehet ezzel kapcsolatban, hogy elnyerted-e ezt a kegyelmet és irgalmat. Miközben létezik dicsőségtábla is, létezik névtábla is, harmadszorra egy nem létező, de ezekre rímelő szót hoztam az ige szakaszban olvashatók összefoglalásául, és ez az arctábla. Másképpen nevezhetjük talán így is, hogy tabló, vagy ikon, kis képecske. A tablón például egy osztály tagjai és tanárai láthatók, ahogyan ez például a ballagó osztályok esetén most a kirakatokban is meg lehet szemlélni ilyen május-júniusi időben, vagy szintén ebben az időszakban gondolhatunk a konfirmációi tablóképre is, vagy képre, amelyen talán még fölvetődik a kérdés, vagy a vágy, mint ahogy Mózesben is, hogy hát milyen jó lenne egy olyan tablóképet látni, ahol Isten maga is ott van. De ő mégis azt mondja, hogy tabló vagy arcképét képtelenség megtekintenünk, mert ember úgy életben nem maradhat. Belepusztulnánk az ő megpillantásába, és ezért van az, hogy az ő saját kezével védi meg Mózest is, és csak elvonulása után hátulról engedi meglátni magát. És mire Isten elveszi már a kezét, valóban csak hátul nézetből látható ő. És ez elgondolkodtató, mert sok minden kifejez. Időbelileg is igaz az, hogy nagyon gyakran csak hátulról utólag értjük meg a dolgokat, és látjuk meg Istent. Amikor az események már lezajlottak, és mégis észrevesszük, hogy hát ő haladt el mellettünk, ő volt az, aki velünk volt. Ő jelent meg előttünk. Csak éppen a védelmünkre kelt, és jótékony balástjával fedett be minket, hogy ne semmisüljünk meg az orcája világosságától. Hátulról meglátni valójában többet is jelent éppen ezért, mint előről, és ezért is mondja Luther az ágostonos szerzetesek közötti heidelbergi diskutációban a tételek között így fogalmazza meg a 19.-20. tételt, ami rímel egy kicsit erre a mózesi jelenetre, azt mondja, hogy nem az nevezhető méltán teológusnak, aki Isten láthatatlan dolgait az ő teremtett műveiben felfogva szemléli, hanem az nevezhető méltán teológusnak, aki Istennek látható műveit, azaz a hátát, a szenvedésekben és a keresztben szemlélve fogja fel. Hát az ember persze szereti kutatni Isten titkait, és ezért, amit megtekinthetünk, amit úgymond kézbe foghatunk, azt könnyen elkezdhetjük tanulmányozni, és így akarjuk Istent megismerni, de valójában így nem jutunk közelebb hozzá. Őt hátulról lehet megragadni, ahogy Luther is mondja, és ahogy most Mózes is hátulról pillanthatja meg. Azért lehetséges ez, mert Mózes elnyerte az ő jó indulatát, de ez nem jelenti azt, hogy olyasfajta kiemelt helyzete lenne, hogy akkor Isten teljesítette volna a kérését, és ő túlélhette volna mindezt. Igaz a jánosi bizonyságtétel, hogy Isten soha senki sem látta, még Mózes sem. És nem azért, mert Isten meg akar vonni tőlünk valamit, hanem azért, mert meg akar védeni. Hiszen a bűneitől bemocskolt ember, és e tekintetben Mózes sem volt külön, bizony ő is bűnös ember volt, mint mindannyian vagyunk. Tehát a bűnöktől bemocskolt ember egyszerűen belehalna, hogyha védőháló nélkül pillantaná meg Istent. Hát ezért kell az ő óvó keze, amely Mózes arca elől eltakarja, és ezért a kéréséből annyit teljesít Isten, amennyit ártalom nélkül teljesíthet. Mint egy jó szülő módján azonban azt is tudja, hogy vesztét okozná a gyermekének, hogyha úgy szolgai módon azt teljesíteni, amit kér. Istennek ugyanis fenntartásai vannak az ő látását tekintve, mégpedig abban az értelemben, hogy fenntartja mindezt az örökké valóságban. És ezért önmaga közvetlen megmutatása helyett inkább így szól, hogy van itt hely, állj ide mellém a kősziklára. És Urunknál valóban mindig van hely, csak oda kell állni mellé a kősziklára, bár ez kicsit veszélyes is, hiszen le lehet esni a szikláról. Egy fiatal ember egyszer lécset a tetjénél, a Havihegynél sétált, felkapta a szél a kalapját, ő pedig próbált utána mászni a sziklákon lefelé, de végül lezuhant. És éppen ezért ma egy feszület jelzi ezt a helyet, és bizonyára mindenkinek ismerős ez a feszület, hiszen a kontúrjai éppen a passió füzeten is láthatók. Hát utána, az eset után kikerült ez a feszület arra részre, ahol ő lezuhant, ahol lemászott, és bizonyos módon ez egyúttal egy emlékeztető arra is, hogyha oda helyezték a szikla tetejére ezt a keresztet, hogy valóban Jézus maga is egy ilyen sziklára kellett, hogy menjen, hogy meghalljon. Mert Isten irgalma, kegyelme, ő benne jelent meg, ő benne testesült meg, és azért nyerhetünk kegyelmet, mert ő odaállt a hegyre, és meghalt értünk. Van még hely mellette. Mi is oda térdelhetünk a kereszt alá, és oda borulhatunk a kegyelem trónusához, mert ő benne valóban megláthatjuk Isten dicsőségét. Hiszen János éppen erről tesz bizonyságot, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Vagy a kánai mennyegző után megjegyzi, hogy így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. A Havihegyi esetben ugyan egy kalap miatt esett le valaki a szikláról, de mégis hát emlékeztet arra, hogy veszélyes odaállni a sziklára. És ez nem is lehet csak úgy a magunk szakállára, ez csak őszinte bizalommal vállalhatja az ember, amikor Isten azt mondja, hogy állj ide mellém. És ha nem ő mondja, hogy álljunk oda, akkor bizony az felelőtlen és vakmerő tett, és lehet, hogy halállal végződik, nem csak eset fizikai értelmében, hanem lelki értelemben is. Ha viszont Isten szól, akkor a bizalmunk próbálja az odaállásunk. Ilyenkor a kőszikla igen biztos alapot jelent. Mersze hát kiállni erre a sziklára. Mersze mindent rátenni, mindent őre bízni. Nem csak néhány apróságot, a munkádat, vagy vagyontárgyakat, nem csak a családodat, hanem egész életedet és akár halálodat is. Az eszünkkel átgondolva lehetetlen megmagyarázni ezt a történetet, és lehetetlen a misztérium, a rejtély mélységeibe hatolnunk, de nem is ez a lényeg. Nem az a fontos, hogy pontosan el tudjuk képzelni, hogy hogyan is történt mindez Mózessel, hogyan tudta Isten betakarni őt, és hátulról hogyan lehetett megpillantani. Az a fontos, amit felfoghatunk belőle, hogy azt megemészünk. Ez nem egyfajta megértés jelent, hogy na akkor én most már értem, hogy hogy történt, hanem Istennel kapcsolatban mindig átélnünk kell a lélek által a vele való találkozást. Most, hogy Szent Háromság ünnepe köszöntött ránk, most különösen sem feledhetjük, hogy alig egy héttel vagyunk pünkösd után, a lélek ünnepe után. Ne értelemért könyörögj hát az Úrhoz, hogy magyarázza meg mindezt, hanem Szent Lélekért esdekelj, aki megérteti veled azt a csodát, és magad is átélheted, hogy mit jelent Mózes tapasztalata. Nem az értelmednek kell erősödnie, hanem a hitednek azáltal, hogy Isten igéjét hallgatjuk. Szent Háromság ünnepe éppen arra figyelmezhet most, hogy ne az értelemmel kutassuk a mindenhatót, mert akkor valóban képtelenség lesz felfogni, hogy miként is lehet három az egy, és miként is lehet mégis egyetlen ez a három. De a hit sosem elvont eszmefuttatásokból áll, nem filozófián alapul, és még csak nem is a teológizálásból származik, hanem egyszerűen abból, hogy az ember megéli az Isten tapasztalatot. Isten élményből származik a hit és a belőle fakadó élet. Abból, ha találkozol vele. És éppen ezért nincs fontosabb, mint megpillantani Istent hátulról. Jézuson keresztül tekinthetsz rá. Mózes ugye messze jelentősebb személyiség nálunk, de mégis többet kaphatunk, mint ő, azáltal, hogy később élünk. Ahogy Isten betakarta Mózest a kezével, bizonyos értelemben én is így takartam be Jánosnak azt a mondatát, amely aztán mégiscsak folytatódik. Amikor azt mondta, hogy Isten soha senki sem látta, azt is rögtön hozzátette, hogy az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Nem a magunk Mózesénél nagyobb méltósága miatt mondhatjuk hát boldogan, hogy mi már Isten arcát is láttuk, hanem azért, mert Jézus mondja, hogy aki őt látta az atyát. Hittanosoknak a vetélkedők játékok során nyerhető díjak három fokozatából az első az, amit Jézus ikonnak neveztem el, egy kis öntapadós matrica, egy másfél centiméter méretben, és körben egy kis Jézus képecske. Hiszen ezt jelenti az ikon. Kis képet, képecskét. Az egyházi művészetben pedig általában a Jézus ábrázoló képecskékre értik. Persze a hittanosok nem értékelik túl sokra ezt az első fokozatot jelentő ikont, hiszen ez még nem az úgynevezett igefalat, amikor igéslapot és csokoládét kapnának, pedig az igazság az, hogy hatalmas ajándék, hogyha lehet Jézus ikonunk, hogy láthatjuk az ő arcképét, általa pedig láthatjuk Istent. Pál is ezért mondja nekünk, hogy ő, mármint Jézus, a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, és itt éppen ő is az ikon szót használja. Jézust láthatjuk. Ha nem is az apostolok fizikai látása által, ahogy ők közvetlenül Jézussal járhatták az utukat, de mégis láthatjuk őt. János is arról ír, hogy Isten soha senki sem látta, de aztán nem úgy folytatja, hogy Jézus mutatta meg, hanem azt mondta, hogy ő jelentette ki. Ebben a kijelentésben láthatjuk hát Isten arcát. Ahogy szó volt az előbb róla, hogy Isten nevénél nagyobb tekintélye és magasztosabb Isten igéje, úgy most is igaz ez, hogy az egyszerű fizikai látásnál sokkal több az isteni kijelentés, Isten igéje. És éppen ezért most már csak egy utolsó kérdés marad számunkra, amit hitünkkel kell megválaszolnunk, hogy láttad-e Jézus arcát. Ámen. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Mózessel mi is vágyunk meglátni dicsőségedet. Olyan jó volna, ha híveidnek bizonyosságot adnál azáltal, hogy megjelensz. Olyan jó volna, ha a világnak egyértelmű bizonyossággal szolgálnál azáltal, hogy előlépsz. Mégis farag le rólunk-e vágyakat, mert ígédből tudhatjuk, hogy ez halált jelentene nem csak a világ számára, hanem híveidnek is. Megelégszünk hát azzal, hogy kimondott fenséges nevedet, megelégszünk azzal, hogy hátulról láthatunk. Áldott légy, hogy ugyanakkor megváltunkban mégis megmutattad magadat. Áldott légy, hogy általa lehet részünk a kegyelemben és irgalomban, hogy ő valóban a te jelenlétedet hozta el közénk. Ámen.